Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, köszöntöm Péli Csabát a stúdióban, szervusz!
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen idézetet hoztál ma, és milyen játékokról fogsz beszélni?
A mai idézetünk Mika Waltari, finn írótól, hát nekem azt hiszem, hogy a Palmu felügyelős könyvekből van meg talán a neve a régi szép időkből. Őneki van egy olyan idézete, hogy a szerencse szeszélyes, a nyerési lehetőség bizonytalan, játszani mégis jobb, mint a játékról lemondva megelégedni az üres semmivel. Ugye itt most a szerencséről beszélünk, hogy amikor játszunk, főleg ugye a klasszikus játékokról, tehát ha most visszamegyünk oda, hogy mik azok, amiket az ember gyerekkorában a legtöbbször találkozott, Monopoly, Gazdálkodj okosan,
kinevet a végén,
mindegyiknél arról szólt a dolog, hogy gyakorlatilag azzal próbált a játék családi lenni és bárkinek használhatóvá válni, hogy maximalizálták a szerencsét. Tehát semmi másról nem szólt a dolog, mint hogy egyes dobtál, vagy hatos dobtál. Az egyik kedvencem az volt, egyik ismerősöm egyszer mesélte, hogy ő konkrétan az asztalt fölborította, méghozzá egy rizikópartinál, ahol ugye kismillió kis műtyűr van az asztalon, amikor a nem tudom én hány fő seregével megpróbált bemenni Ausztráliába, ahol egy szem sereget kellett volna legyőzni, és 12-szer egymás után bírt egyes dobni. És 12-szer egymás után nem sikerült neki olyat dobni, hogy nagyobbat dobjon, mint a másik, és minden egyes alkalommal neki koptak szépen a kis egységei, a másik meg ott állt egyedül, és azt mondta, hogy Ausztrália az enyém. Ez egy borzasztó, frusztráló dolog tud lenni, miközben azt mondjuk, hogy igen, tehát a játékban pont ez a jó, hogy elengedem a gyeplőt, és azt mondom, hogy na most akkor rábízom magam a szerencsére. Sokszor ez is jó. Nagyon sokszor az van, hogy ha például mondjuk egy kisgyerekkel játszunk, akkor valahol tudni kell kompenzálni. Tudnia kell a játéknak kompenzálni azt, hogy én felnőttként többet tudok, tapasztaltabb vagyok, tehát valószínű, hogy sokkal nagyobb esélyem lesz bizonyos dolgokkal, mint egy gyereknek. Hogyan lehet ezt visszahozni? Hozzuk be a szerencsét, hogy bizony a felnőttnek is ne azon múljon, hogy ő mennyit tud, hanem azon múljon, hogy na most akkor 2-es dobot, vagy 4-es dobot. Viszont ez nagyon-nagyon sokszor frusztráló tud lenni, és ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sokszor a játékoknál egy nagyon nagy vita az, hogy kell bele a szerencse, vagy nem kell bele a szerencse. Nagyon sokszor van az, hogyha valaki meghallja azt, hogy dobókocka van a játékban, akkor az nekem nem kell. Tehát dobókockás játék az, amiben szerencse van. Kártyát kell húzni, te úristen, az mekkora hülyeség. Nem játszunk ilyennel, olyan kell, ahol én gondolkodok mindenben. És például egy nagyon érdekes megoldás lett, ugye Pierrot már korábban is említettük, Pierrotnak a legújabb játéka egy-két hete érkezett meg hozzánk, ez a Kereszt és fél hold, amiben Pierrot úgy oldotta meg a játékban a szerencse nem létét, hogy minden egyes alkalommal én szabadon eldönthetem, hogy mit használok a már felhasznált kártyáimból, és mit használok a még fel nem használt kártyáimból, és ezáltal gyakorlatilag én állítom mindig össze, hogy mi lesz a kezemben, mi lesz az, amiből én dolgozni tudok, és taktikázni tudok, viszont amikor valaki ezt megmondja, hogy úristen, ebbe kártya van. És nagyon sokszor ezt el kell mérni, hogy igen, kártya van benne, de maga a játék működése az úgy van, hogy a kártya hiába van benne, és véletlennek tűnik, de megvan az oldva, hogy én a kártyákból úgy tudok húzni, úgy tudok választani, hogy az legyen a kezemben, ami nekem jónak tűnik.
Amikor erről meséltél most, nekem az jutott eszembe, hogy ma rengetegen küzdenek pánik mentális betegséggel, aminek nagyon sokszor az a gyökere, hogy a kontrollkényszer. Tehát, hogy úgy érzem, hogy minden fölött tudok irányítani, ha elrontom, akkor én rontottam el, tehát, hogy képtelenek vagyunk elfogadni azt, hogy igenis az életnek egy jelentős területét nem tudjuk befolyásolni, mert hogy ilyen a természet, és hogy bár az emberiség egyre több mindent tud befolyásolni, de még így is hatalmas az a halmaz, amit nem. Ez a játék tipikusan, bármennyire egyszerűnek és bugyutának tűnik a szerencsejátékon alapuló játékok, de egy picit segít ezt megtanulni, elfogadni, azt gondolom.
Így van, tehát nagyon sokszor van az, hogy én is azt mondom, hogy ha lehet, akkor szeretek úgy játszani, hogy ne azon múljon a játék kimenetele, hogy én most egyest vagy hatos dobtam. Tehát például az, amikor mondjuk egy kinevet a végénnél, 8-10 körön keresztül csak nézem, hogy a többiek haladnak, mert én nem tudtam 6-os dobni, és így nem indulhatok el, hát az borzasztó.
De megtanulod elviselni, hát néha így működik.
Igen, valahol igen, csak egy idő után nem biztos, hogy én azt fogom érezni, hogy de szeretnék ezzel még játszani.
Igen.
Nagyon érdekes volt például szintén a szerencsén, valamikor gyerekkoromban mi zsíroztunk, ugye ez a magyar kártyával játszható kártyajáték, én már nem nagyon emlékeztem rá, és szeptemberben, amikor voltunk tantestületi kiránduláson, ott került elő a kollégák között, és ahogy én így elkezdtem nézni, nagyon furcsa volt, hogy emlékeztem rá, hogy én ezzel gyerekkoromban nagyanyámmal és a szüleimmel mennyire jókat játszottam, és most csak így néztem, hogy te úristen, ez mennyire egy random játék, és engem ez mennyire zavar, hogy itt gyakorlatilag semmi ráhatás, van valami a kezemben, és majd történik valami. Tehát változik az ember, tehát igen, tehát van az, amikor azt mondom, hogy kell az, hogy most teljesen véletlenszerű, és csak így bedobom a gyeplőt, és most csak szórakozok.
Most pihenek.
Így van, igen, tehát van az, amikor...
Most éppen meséltem a szünetben, hogy a hétvégén együtt volt egy család, és mindenki agyas munkát végez, legalábbis ahol a fejét használja, és hogy egyszer eszünkbe jutott, hogy most Jengát akarunk játszani, amiben egy kis kéz ügyességi szerencse van. Így hogy van az a pillanat, amikor az ember pihenni akar, és nem akar dönteni, nem akar okosodni, csak együtt akar lenni a
pontosan
csapattal.
Nagyon-nagyon sok ilyen játék van egyébként, amikor tényleg azt mondom, hogy leülök, és csak úgy játszom, és jó ez, és csak a játék miatt játszom, nem azért, hogy most nyerjek, és igen, hú, mekkora stratégiát igen felépítsek. Ugye nagy kérdés az, innentől kezdve sokaknál, hogy lehet-e akkor jó egy játék, hogyha szerencsém múlik? Mert ugye fölmerül az a kérdés, hogy hát a szerencsém múlik, akkor mennyi az én ráhatásom? És ez is például egy nagyon érdekes dolog, az egyik hatalmas nagy siker volt az elmúlt években, a Gunshan Clever nevű játék, ahol kockákkal dobunk, és a kidobott értékeket kell valahogy felhasználnom. Az ember azt gondolna, hogy van 5 kocka, vagy 6, nem is tudom, már 5 vagy 6 kocka van a játékban, dobok a kockákkal, és az eredményét használom valamire, és majd lesz valami. Úgy tűnik, hogy úgy lobogunk a szélben, és úgy majd valamit dobtam, és majd valahova beírom, és hihetetlen stratégiák vannak, az interneten rá lehet keresni, hogy nagyon sokan micsoda stratégiákat felépítenek azért, hogy a kockákat hogyan használjuk fel, mikor mit érdemes, mikor hogyan kell ezeket jól felhasználni, és annak ellenére, hogy csak dobálok a kockákkal, és tényleg teljesen véletlenszerűen jönnek az értékek, fantasztikus taktikákat lehet belőle kihozni.
Megint az élet jutott eszembe, hogy egy kicsit az élet is ilyen, hogy hoz elénk helyzeteket, és hogy fel tudjuk-e használni a kvázi kicsit szerencsén múló elénk kerülő helyzeteket. Na, innen fogjuk folytatni Péli Csabával, játsz velünk társasjátékajánló sorozatunkat, zene után folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk Péli Csabával. Ugye a szerencséről beszéltél, hogy mennyire van jelen a játékban, ez mennyire jó vagy nem jó. Milyen játékokról lesz ma szó?
No, a mai témánk, ugye már az előző alkalommal is említettem, hogy egy picit szeretnék elkanyarodni abba az irányba, hogy mindig egy-egy konkrét mechanizmust, egy konkrét játéktípust járjunk körbe. A mai témánk az a pakli építős játékok lennének, illetve zsáképítős, ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy itt ennek mi a különbség a kettő között. És amit én ma hoztam, néhány nagy kedvencem, az egyik az az Orleán, a másik a Kuruzslók Quedlinburg van című, nagyon kedves című, és egyébként nagyon jó pofa játék, illetve a Star és Hero Realms sorozat, ez két különálló játék, de igazából egytőről fakadnak, illetve egy másik pakliépítős játék az Undaunted sorozat, ami pedig háborús témát dolgoz fel, és egy nagy kedvenc, amit pont a héten kaptam meg, egy spanyol kiadású, nagyon kis, pici és nagyon cuki játék, az a neve, hogy Nobel Run.
Nobel Run.
Ez szerintem neked nagyon fog tetszeni, az a Nobel Run.
Na, melyikkel kezdjük?
Hát először is egy picit magát a szakkifejezést besézném ki, hogy mi is az a pakli, és mi is az a zsáképítés.
Igen, igen.
Ugye a pakli és zsáképítésnek általában az a lényege, hogy vannak valami kiinduló, ugye pakli esetén kártyáim, zsáképítés esetén vagy valamilyen kis tokenek, tehát ugye kis korongok valami, vagy kis emberkéim, vagy valami, tehát valamim van egy zsákban. Egy kiinduló, ami általában mindenkinek azonos. És miután ezeket elkezdem felhasználni, ezek bizonyos képességeket adnak nekem, tudok belőle vásárolni, tudok vele építkezni, valamit fogok tudni csinálni, és innentől kezdve ágazunk el, mert a pakli építésnél is, illetve a zsáképítésnél is az lesz a lényeg, hogy az általam kihúzott lapokból vagy egyéb alkatrészek által adott lehetőségből milyen új elemeket veszek be a paklimba, vagy milyen új elemeket veszek bele a zsákomba. Innentől kezdve egy hihetetlen izgalmas dolog, hogy gyakorlatilag a második-harmadik körben már majdhogy nem teljesen másból építkezünk, miközben ugyanabból indultunk ki, és a kérdés az, hogy hogyan tudom az éppen adott helyzetet az előnyömre fordítani, a legjobb dolgokat megszerezni, miközben a másiknak esetleg nem hagyom ott azokat, amik jók lehetnek, és közben ugye benne van a szerencse is, nem véletlenül beszéltünk a szerencséről korábban, mert ugye az, amikor a paklimat építem, mondjuk indulok 10 lappal, az elején felhúzok belőle 5-öt, az várhatóan, mivel hogy lapokból épül föl, tudom, hogy nagyjából mit fogadni, a következő 5 lap tudom, hogy mit fogadni, viszont amikor elfogyott a húzó paklim, tehát az, amiből a lapokat felhúzom, és ezek ugye átkerülnek mindig a dobó pakliba, ez megint két szakkifejezés, ugye a húzó pakli az, amiből még húzhatok lapokat, a dobó pakli az pedig az, amit már az elhasznált lapjaimat eldobom. És a pakli építésnél az az izgalmas, hogy a dobó paklimat, mikor elfogy a húzó paklim, akkor újra keverem, és mindig, amikor új lapokat kapok, azok a dobó pakliba kerülnek bele, és újra keverés után valamikor fel fogják jönni azok az új lapok is, amiket megszereztem, és ez a valamikor, tehát ez a véletlenszerűség teszi nekem legalábbis nagyon izgalmassá a játékot, hogy például a Star Realms nevű játékban, amikor megveszem a kis űrhajómat, egy nagy sebzésű űrhajót, amivel majd az ellenfelet jól megtámadom. Kérdés az, hogy az elsőként fog feljönni a keverés után, vagy majd a 15. lapként, és akkor teljesen más taktikát kellene követnem.
Hát ez a komoly stratégiát igényelnek ezek a látszólag a szerencsén múló, és hát valójában is egy kicsit a szerencsén múló kanyarok.
Így van, és nagyon-nagyon izgalmasak egyébként, mert nincs két egyforma játék. Pontosan azért, mert az, hogy ugyanabból indulok ki, tehát például ugyanabból az 5-10 lappal indulok, vagy ugyanazok az alap kis növénykék fognak nekem például a kuruzslóknál bekerülni a zsákomba. De utána, amikor vásárolok, akkor már teljesen más lehetőségem lesz, mint a másiknak, mert mindenki abba az irányba fog haladni, amerre éppen tud. És ugye itt fölmerül a kérdés, hogy pakliépítés, zsáképítés, van-e a kettő közt igazából különbség? Talán azt lehet mondani, hogy nincs. Tehát igazából az, hogy most egy pakli kártyát kapok, új lapokkal, ezeket újra keverem, és ezek után abból a felső 4-5 lapot, vagy 10-et, vagy akármennyit felhúzok, vagy egy zsákba kerülnek be, és utána a zsákból vakon húzok, igazából mind a kettője pont a véletlenszerűség az, ami bejön. Én egyébként ezeket nagyon szeretem, annak ellenére, hogy ugye azt mondtam, hogy a szerencse alapú játékokat nem annyira szeretem.
De azért viszont... csak részben van szerepe a szerencsének.
Van
az
szerepe,
a kérdés, mert... hogy hogy tudom felhasználni az éppen adódó lehetőségeket.
Pontosan, mert ha feljön valami, és azt látom, hogy jó, most teszem azt éppen pénzt kaptam, és nem nagyon tudok támadni, akkor próbáljak venni olyat, ami később jó lesz. És ami még nagyon fontos ezeknél, hogy általában egymásra épül, tehát ez az úgynevezett szinergiát kell kiépítenem. Tehát az egyik játékban van 4 különféle szín, piros, sárga, kék és zöld, és mindegyik a saját színét fogja erősíteni. Tehát ha nekem sok piros lapom van, akkor jó eséllyel ezek a piros lapok, ha egyszerre feljönnek, akkor fognak nekem valami pluszt adni. De ha mondjuk folyamatosan nem figyelek, és össze-vissza veszem a színeket, és lesz kék, piros, sárga, zöld, azok egymást nem fogják erősíteni. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog itt. Tehát van benne taktika, miközben sok benne a szerencse is.
Ez a szinergia, ez az egymást erősítés is egy nagyon érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy az életünkben nagyon sok területen használjuk, és előjöhet. Tehát nagyszerűek azok a játékok, amelyek már játék szinten gyakorlatilag ezt segítenek megtanulni. Most jöjjön zene, és utána jöjjenek konkrétan a játékok. Péli Csabával folytatjuk a Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatot.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk Péli Csabával a Játsz velünk társasjáték ajánló sorozatot. Mai 7. adásunkban a pakli vagy zsáképítő típusú társasjátékokról mesélt nekünk. Most tartunk ott, hogy egész konkrétan elmond nekünk 4-et.
Ami igazából 5 lesz, sőt több, mert némelyik az egy-egy sorozat lesz. Kezdjem a pakli építéssel, amiből talán az egyik legnagyobb kedvencemmel indítanék. Ez a Star Realms vagy Hero Realms, ez gyakorlatilag maga a játék majdnem teljesen ugyanaz. A Star Realms-nél űrcsatában vagyunk, tehát itt űrhajókat, űrbázisokat fogunk vásárolni, a Hero Realms-ben hősöket és mindenféle varázslatokat és egyebeket fogunk beszerezni, de mind a kettőnek maga a mechanikája pontosan ugyanaz, egy kis 10-lapos pakliból indítunk, amik általában pénzeket adnak, és még egy pici kis támadást is, például a Star Realms-ben ott kapunk 2 olyan űrhajót, ami egyet-egyet tud sebezni, tehát gyakorlatilag az oda megy és megkarcolja az ellenfélnek a fő bázisát, és az lesz a játék lényege, hogy én az ellenfélnek a kezdetben 50 életerő pontját levigyem 0-ra. A Hero Realms-ben ott egy picit más a történet, ott az ellenfélnek egy hőse van, és ezt a hőst próbáljuk, a hős életerejét próbáljuk 0-ra levinni, de egyébként a kettő teljesen ugyanúgy működik, és nagy-nagy klasszikus mind a kettő. Szerencsére mindkettő beszerezhető nálunk Magyarországon is, bár sajnos egyik sem jelent meg magyar kiadásban, és erőteljesen kell hozzá azért a nyelvtudás is, tehát azért itt sok lapon vannak kis extra szabályok, amik az adott lap kijátszásakor érvényesülnek, tehát itt azért kell az angol tudás is, de azt mondom, hogy például a 11 éves fiam teljesen jól eljátszik vele, tehát azért nem Shakespeare-i magasságokba kell emelkedni angol tudás szinten, de azért azt mondom, hogy aki teljesen nullán van angolból, annak lesz egy pici problémája.
Ugyanakkor nagyon jó nyelvtanulási játék is, mondhatjuk, a fiataljaink azért tudnak nagyszerűen angolul már ideje korán, mert hogy pont egy csomó játéknak az utasításai angolok.
Pontosan.
Pont. Jöjjön a kettes.
Na, a kettes, ez megint egy sorozat lesz, ez az Undaunted sorozat, ez egy nagyon érdekes csavart hozott. Egyrészről moduláris a tábla. A moduláris tábla azt jelenti, hogy pici kis elemekből tudom felépíteni a táblámat, és mindig az adott feladathoz, az adott történethez, szkenárióhoz, éppen ami van, meg van adva, hogy ezeket a lapokat hogyan kell lehelyeznem egymáshoz képest, és abból kialakul egy térkép. És az Undaunted sorozatban itt a második világháború csatáit fogjuk tudni lejátszani pakli építős formában. Tehát meg fogom kapni a kis alapkiinduló lapjaimat, és később ehhez próbálok gyűjteni minél erősebb katonákat, amik majd fogják tudni nekem a kis területeimet foglalni. Ez egy picit kettős egyébként, mert itt nem csak a pakli építésre megyünk rá, hanem itt a területelfoglalások is nagyon fontosak, tehát itt a lapokkal fogom tudni mozgatni az egységeimet a térképen, illetve a lapokkal tudok elfoglalni például stratégiai fontosságú területeket. Úgyhogy az Undaunted sorozat minimálisan nyelvfüggő, a lapokon van néhány szó, ami viszonylag gyorsan megtanulható. Hát a harmadik rész, ami most jelenik meg, ahhoz még tudtommal nincs magyar szabály, de az első kettőhöz, ami már megjelent, az egyik az az amerikai és a német hadsereg összecsapása, a másik pedig Észak-Afrika, és az észak-afrikai területeken a csaták. Most várható Stalingrád, tehát a német-orosz területeket is fel fogják dolgozni, illetve lesz még egy rész, ami nem is tudom pontosan, hogy milyen téma lesz, de lényeg az, hogy hamarosan négy része bővül ez a sorozat, és mindegyik egy nagyon-nagyon jó pakliépítős, és ez mellett területfoglaló stratégiai játék.
Valóságelemek vannak benne? Tehát picit történelem tudás szaporítására is alkalmasak?
Akár igen. Tehát azt mondom, hogy vannak olyan elérhető szkenáriók, amik konkrét csatákat próbálnak lemodellezni. Tehát ebből a szempontból igen, tehát egy picit lehet a történelem felé is. És akkor jöjjön az a játék, amit mondtam, hogy szerintem neked nagyon fog tetszeni. Ez épp a héten érkezett meg, az a cím, hogy Nobel Run. Egy pakli építős játék, ahol mindenki egy tudóst játszik, aki a Nobel-díjért próbál mindent megtenni. Hát ebben benne van az, hogy publikálunk, mindenféle tudományos kísérleteket és egyebeket végzünk. Néha keresztbe teszünk a másiknak is egy picit, mondjuk elromlik a nyomtató, meg hasonlók, tehát elvesznek a pendrive-ok, tehát vannak ilyen kis gonoszkodó kártyák is. És amiben ez nagyon érdekes, a jövő héten majd fogunk beszélni már így a tervek szerint a különféle játékok körüli balhékról, és ez a játék, ez nagyon érdekes, mert ez pont a másik oldal, hogy ez a játék a női tudósokra koncentrál. Tehát gyakorlatilag a pakliban csak és kizárólag női tudósokat tudok megszerezni. Itt Madame Curie-től kezdve az első űrhajósokig, Tereskováig mindenki benne van a pakliban, és itt nagyon érdekes az, hogy gyakorlatilag engem például abszolút nem zavart az, hogy csak női tudósok vannak, és mondjuk nem kapom meg a megszokott Einsteintől kezdve mondjuk Newtonon át mindenkit, és egy borzasztó aranyos játék. Itt is nagyjából ugyanaz a játéknak a lényege, mint az összes többi pakliépítésnél. Kapunk az elején egy minimális paklit, amiből elindulunk, és próbálunk minél jobban olyan lapokat szerezni, amik közelebb visznek bennünket a Nobel-díjhoz, és a végén valaki, amikor eléri a 20 pontot, akkor ő lesz a Nobel-díjas a játékban.
Valóban tetszik. Én azt gondolom, hogy két haszna is van. Egyrészt nyilván a tudást felértékeli, hiszen ezek a játékosok a Nobel-díj megszerzésért küzdenek. A másik valóban ez, hogy egy kicsit méltatlanul nem tudjuk azokat a női tudósokat, akik nagyot alkottak. Talán Madame Curie az egyetlen, aki mindenkinek eszébe jut, úgyhogy ebből a szempontból nagyon didaktikus kis játékról van szó.
Így van. Illetve a másik, ami egy nagyon érdekes egyébként a társasjátékok világában most, ahogy így ezt említetted, hogy nagyon sokszor ilyen nagyon férfiorientált lesz a játék. Például nekem még megvan egy harmadik kiadású Talizmán nevű játék, ez egy fantazi doboklépek, gyakorlatilag egy fantazi gazdálkodjokos annak mondanám, nagyon egyszerűsítve, és az én harmadik kiadásomban még, ha jól emlékszem, akkor egyetlen női karakter van a választható 12-14 között. A negyedik kiadásban már eljutottunk odáig, hogy azt hiszem több a női hős, mint a férfi. Tehát ott már egy picit talán átestek a ló túloldalára, de egyébként tényleg ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem jövő héten erről beszélhetünk is, hogy kicsit át lehetne a játékoknál azt gondolni, hogy mennyire egysíkú, mennyire van az, hogy csak a férfiak irányából közelítenek nagyon sokszor a játékok. No, pakli építősből ennyi, amit szerettem volna hozni, illetve lenne kettő, ami a zsáképítés kategóriájába tartozik. Az egyik az én személyes kedvencem, az Orleán. Sajnos ennek sincs magyar kiadása, viszont teljesen nyelvfüggetlen a játék. Az a minimális szöveg van csak rajta, hogy bizonyos helyszíneknek a neve van ráírva, tehát hogy például mondjuk a boros pincének rá van írva, hogy Weinkeller, a német kiadáson például, de egyébként semmi olyan szöveg nincs benne, ami a játék szempontjából úgy fontos lenne, hogy azt, ha nem értem, akkor nem tudnám a játékot játszani. Az Orleánban kereskedők vagyunk, illetve nem is csak kereskedők, hanem itt mindenféle szakmák képviselőit fogjuk a zsákunkba gyűjteni, és utána ezeket kihúzzuk. Tehát a zsákból húzok mindig x darab embert, akit utána felhasználhatok a saját kis táblámon, ahol például azt mondják, hogy ha ezt akarom megcsinálni, akkor szükségem van mondjuk egy földművesre és mondjuk egy tudósra, ide nekem egy katona kell, meg mondjuk egy halász, és hasonlók. Tehát nagyon érdekesen van itt is, hogy hogyan taktikázok abból, amit a zsákból kihúztam. Szerintem egy zseniális játék, én nagyon-nagyon imádom. És hát a zsáképítésnek az egyik nagy címe itt Magyarországon, mert ez szerencsére magyar megjelenést is kapott, ez a Kuruzslók Quedlinburgban. Hát valami hasonlóan nyakatekert címe van eredetileg is a német kiadásnak, tehát ott nem is tudom már, hogy milyen város. Hát talán az ott is Quedlinburg van, csak még a kuruzslóknak is van valami csodálatos német kifejezés a címben. Lényeg az, hogy itt is egy zsákot építünk, és itt egy nagyon érdekes megoldás van, ugyanis a zsákunkban különböző összetevők vannak. Például mondjuk varjúkoponya, mérges gomba, pók, és a többi, és csattanó maszlag. A csattanó maszlag az úgy működik, hogy gyakorlatilag minden egyes kis elemet, amikor kihúzok, minden egyes összetevőt, annak van egy értéke. És mindenkinek van egy üstje. És ennek az üstnek a közepéből indulunk el a nulláról alapban, aztán később ezt lehet ezt a nullát, a kezdőpontot kicsit odébb tolni, bizonyos feltételek mellett, és elkezdem az üstbe beledobálni a kihúzott dolgokat. És mindaddig, amíg nem húzok csattanó maszlagot, addig nincs baj, viszont amikor csattanó maszlagot húzok, akkor el kell gondolkodnom, hogy megyek-e tovább, ugyanis ha 7 értékű csattanó maszlag bekerül az üstömbe, akkor még jó vagyok, de amint a 7-et túlhaladja a csattanó maszlag, akkor az üstöm fölrobban, vagyis nem sikerült a kis kotyvasztásom, mint kuruzsló, és ez a kör végi pontozásban nekem egy komoly negatívumot fog jelenteni, mert döntenem kell, hogy amíg eljutottam a kis üstömben, minden egyes pontnál van valami, hogy mit kapok, amíg eljutottam az üstömben, ha nem robban fel az üstöm, és megállok időben, akkor mind a két dolgot megkapom, amit az a pont jelent, ahol éppen tartok, viszont ha felrobbant az üstöm, akkor választanom kell, hogy vagy csak pontot kapok, de akkor nem kapok pénzt vásárlásra, vagy csak pénzt kapok, de akkor nem kapom meg a pontokat. Tehát ezért kell nagyon vigyázni arra, hogy felrobbantom-e a csattanó maszlaggal az üstömet, és egy zseniális játék, nagyon-nagyon gyorsan megtanulható, nagyon-nagyon klassz játék, és tényleg az, hogy leül valaki, ezt is ugyanúgy, ahogy a múlt héten mondtam, hogy a Stone Age a munkás lejegyzős játékoknál egy remek beugró játék, mert nagyon könnyen megtanulható. Ugyanígy azt mondom, hogy a pakli és zsáképítősöknél, ha valaki a Kuruzslók Quedlinburggal mer kezdeni, bár ez elvileg, ha jól emlékszem, a gamer kategóriában kapott Spiel des Jahrest, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy viszonylag egyszerűek a szabályai, tehát gyorsan megtanulható, és nem egy bonyolult játék, és hatalmas élmény az, amikor ott szurkolsz, hogy te már megálltál az üstödnél, mert azt mondtad, hogy jó, 6 csattanó maszlag bent van, azt nagyjából tudod, hogy mi van a zsákodban. Tehát tudod, hogy bent van még 2 olyan csattanó maszlag, ami mondjuk 2-es van, tehát azt nagyon nem akarod kihúzni, és lehet, hogy bent van mellette mondjuk egy 3-as varjú koponya, ami meg hú de jókat adna, de hát akkor inkább azt mondod, hogy megállsz, és akkor ott szurkolsz a másiknak, hogy de húzzon már még egy csattanó maszlagot, hogy legalább az övé robbanjon föl, mert akkor az nekem jó.
Csavam, nagyon szépen köszönjük. A pakli és zsáképítő játékoknak a legcsodálatosabbjaiból hallhattak ízelítőt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Péli Csabát hallották, játsz velünk sorozatunk 7. adásában. Ne feledjék, próbálják ki a játékokat, és látogassanak el a Városi Társasjáték Klubba péntek délután, ahol vele és csapatával találkozhatnak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.